Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, Lakatos Anka vagyok, Szolnokon teljesítek szolgálatot az idősek otthonában, és nagyon hálás szívvel köszönöm nektek, önöknek, hogy ma itt lehetek ezen az alkalmon, és szolgálhatok. Engedjétek meg, kedves testvérek, hogy mielőtt az ige hirdetést elkezdeném, néhány gondolatot szóljak én is a roma gyilkosságokra való emlékezés során. Ugye, az életfenntartásért való küzdelem, az életösztön sokszor erőt vesz a halál és a rettenetes emlékek felett, és úgy érezzük, hogy a fájdalom, a sebek begyógyulnak, de ezek soha nem múlnak el, és a történelem során soha nem boríthat rájuk fájtlat a felejtés. Mert ugyan a gyilkosokat elítélték, életfogytiglan börtönbüntetést kapott nagy részük, de a sötét lelkű alattomos, a megbízó, az, aki finanszírozta ezt a rettenetet, annak a neve még mindig nem került elő, és ez az emlékezések során a fájdalmainkat felerősíti, visszaemlékezve arra a rettenetre, ami a II. Világháború idején a romákat is sújtotta. Ez a félelem, ez nem múlt el, ez átöröklődik, és bennünk van, és gyerekeket öltek meg. Kisfiú 5 éves volt, Csorba Robika, akit éjszaka saját otthonukat rájuk gyújtva menekülés közben leterítettek. A kisfiú, ha viszont gondolunk, milyen reménység volt, milyen tervekkel indulhatott volna, milyen tehetség bújt meg benne, soha nem kerül ki, mert az ő nevét az iskolai napló helyett egy sírkőre írták fel. Erről egyszer már megemlékeztem, és Szép Ernő versével, ből a Gyermek játék című versből idéznék 2 sort. Szép Ernő volt, aki a nyilas terült túlélte, de soha nem heverte ki. Ő így ír, hogy égmezőben, alkonyatban szép pillangót fogok ottan. Ujjamon lesz aranypora, 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 le nem mosom róla soha. Az aranypor Robikával felszállt. És most, kedves testvérek, Isten szent igéjéből, Márk evangéliumából, 12. résznek a 18. versétől a 27-ig olvasnám el. Ezután a szadduceusok is jöttek hozzá, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás. És ezt kérdezték tőle: Mester, Mózes előírta nekünk, hogy ha valakinek a testvére meghal, és asszonyt hagy hátra, de nem hagy gyermeket, akkor a testvére vegye el az asszonyt, és támasszon utódot az ő testvérének. Volt 7 testvér. Az első megnősült, és amikor meghalt, nem hagyott utódot. A második is elvette az asszonyt, és meghalt úgy, hogy ő sem hagyott utódot. Ugyanígy történt a 3. is, és a 7 közül egy sem hagyott utódot. Végül meghalt az asszony is a feltámadáskor, amikor majd ezek feltámadnak. Melyiké lesz az asszony? Mert mind a 7-nek a felesége volt. Jézus ezt mondta nekik: Vajon nem azért tévelyektek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát? Mert az emberek, amikor már feltámadtak a halálból, nem nősülnek, fényhez sem mennek, hanem olyanok, mint az angyalok a mennyekben. arról pedig, hogy feltámadnak a halottak, vajon nem olvastátok Mózes könyvében, hogy mit mondott neki Isten a csipkebokorban? Én vagyok Ábrahám istene, és Izsák istene, és Jákob istene. Az Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Ti tehát nagyon tévejettek. Eddig tartott az ilyen, kicsit hosszú volt. Köszönöm. Jézus ekkor még mindig Jeruzsálemben, a templomban tartózkodott és tanította a népet. A szadduceusok egy újabb akcióra készültek Jézus ellen. Nem ez volt az első, talán ebben a szentírási könyvben is ez a harmadik ilyen támadás volt ellene. Kérdést tesznek fel Jézusnak a feltámadásról. Hát ez egy provokáció. Tulajdonképpen szerettek volna mindannyian tudjuk Jézuson fogást találni, valami olyan csapdát állítani neki, amivel bíróság elé citálhatják, elítélhetik, mert tulajdonképpen el akarták őt veszélyteni, tehát halálra adni. Tehát ide jöttek, és kik is voltak ezek a szadduceusok, alig bírom kimondani, mert kicsit ki vagyok száradva. Tehát ez egy Jézus korabeli nagy vallási csoport, tulajdonképpen egy párt volt, egy olyan párt, amelyik nem hitt sem a feltámadásban, sem az örök életben, sem pedig az angyalokban. Nem tartotta hitelesnek csak a Tórát, a Mózes öt könyvét, nem fogadta el sem a prófétai könyveket, sem a történeti könyveket, és nem fogadta el a bölcsesség irodalmat sem. Tehát, nagyon szépen köszönöm szépen. De, mivel az egyik nagy párt volt, nagy befolyással bírt a nagy tanácsban, a Sanhedrinben, a farizeusok mellett, akik ellentétben velük hittek, mind ezekben, amiben nem hittek a szadduceusok. Tehát Jézusnak, annak a Jézusnak teszik fel a kérdést, aki ekkor már többször kijelentette, hogy hamarosan keresztre feszítik őt, de harmadnapra feltámad. Ugye, a szadduceusok számára ez egy abszurd elméleti kérdés volt, amit nem tudtak elképzelni a gyakorlatban, hogy megtörténik. Jézusnak viszont, aki a feltámadásra készült, halálosan komoly probléma volt. Ezért nem volt probléma, hanem halálosan komoly történeti dolog volt. Illetve történeti valóság. És ekkor, ebben a helyzetben, ebben a környezetben jelenti ki Jézus, hogy Isten az élők istene. Ennek az evangéliumi szakasznak ez a középpontja. Ez a középpontja, hogy Isten az élők istene. És ennek alapján szeretném ezt az üzenetet kicsit részleteiben is áttekinteni. Miért keresik meg, ugye, újra meg újra kérdésekkel az Urat a szadduceusok, az írástudók és a farizeusok honuk alatt a Tórával? Meg akarják ugye szorongatni Jézust, ezt tudjuk, mert nem válaszokat, nem az igazságot keresik ezeknek a kérdések mögött, mert nem annyira szomjaznak az igazságra, hogy állandóan kövessék őt a prédikációi során, amikor ez a templomban volt, hiszen tudják, ismerik a Mózes törvényeit, hiszen az egész életüket az írások tanulmányozásával töltötték el. Azt is tudják, hogy mi a Mózes ugye a törvény, amit itt leírt, hogy ha megözvegyül egy asszony, és nincs utódja, akkor a testvéreknek kötelező gondoskodni róla. Ennek egyrészt ugye az volt a célja, hogy ne vesszen ki a halott testvér neve a népből. A második cél pedig, hogy az asszony ne maradjon támasz nélkül. Egy kicsi kitérő. El kell mondanom, hogy a cigányoknak van egy íratlan belső törvénye, ami évezredeken keresztül megőrizte, összekovácsolta ezt az írással, írott törvénnyel nem rendelkező népet, úgy hívják, hogy Romani Krisi, és ebben ugyanez a törvény megtalálható, hogy ha egy cigány ember meghalt, a feleségéről köteles volt gondoskodni a testvére úgy, akkor is, ha házasságban élt, akkor is be kellett fogadni az özvegyet és gondoskodni róla. Tehát ez nem egy ismeretlen törvény az ókori népek körében. Úgy gondolták, ugye ennek a kiélezett kérdésnek az volt a központ kérdése, hogy kié lesz az asszony a feltámadáskor. Kié lesz? Úgy gondolják, ugye, hogy a hétszer megözvegyült asszony kié lesz. Úgy gondolják, hogy ezzel most már csapdát állítottak az Úr Jézusnak, mert ugye nem lehet igaz, vagy nem történhet meg a feltámadás, mert ha igen, ugye akkor Isten törvénye, a Mózes törvénye vitathatóvá válik. Tehát ezzel már lehet érvelni nagy tanácsban, hogy megtéveszti. Tehát ezért nem lehetséges a feltámadás. A háttérben ugye az is megkörvonalozódik, hogy ugyan olyan viszonyokat képzelnek ők el az örök életben, illetve Isten országában, ugyanazokat a törvényeket, azokat a szabályokat képzelik el, ami a földi életben érvényes. Nos, mit válaszol erre Jézus? Azokból a könyvekből igazolja álláspontját, amit a szaduceus párt elfogadottnak tart, és nagyon keményen odavág nekik, hogy vajon nem azért tévejektek-e, ugye ott van a kezükben az írás, nagyon jól ismerik, de nem értik Isten igéjét, és nem értik Isten hatalmát sem. Mert Istent ismerni nem azt jelenti, hogy valaki megtanulta a Szentírást. Jézus, ugye azt mondják, hogy másképpen beszél az igéről, és álmélkodnak a tanításáról, mert nem úgy tanította őket, mondják, mint az írástudók, hanem úgy tanította őket, mint akinek hatalma van. Jézus másként tanította őket, más tanító volt. Isteni hatalma is volt, azt érezhették, de nekem eszembe jutott egy példa, és télentel, vagy reggel is mondtam a testvéreknek, hogy ugye az ember a mindennapi életében is találkozik azzal, hogy egy tanító, egy iskola koncepciójában jobban el tud igazodni, a másik egy kevésbé jobban. Én azt a nyelvtanulásnál tapasztaltam fiatal koromban, hogy többször nekifutottam az angolnak, és tizedik alkalommal már nem mentem el, a hatodiknál megmondtam, mert a nyelvtannal agyongyötörtek bennünket, és egyáltalán nem érdekelt. Aztán elmentünk másik iskolába, ahol viszont nem kellett egyáltalán nyelvtan tanulni, hanem szavakat tanultunk, olvasni tanultunk, megszerettük, és a végén, amikor már tudtunk olvasni, és ismertünk szavakat, akkor kezdték tanítani a nyelvtan. Tehát én, nekem most ez jutott eszembe arról, hogy másképpen is lehet tanítani. Egészen másként tanított Jézus, mint ahogyan az írástudó. Tehát ott volt a kezükben az írás, ismerhették, de ahogy az előbb is említettem, nem fogadták el a prófétai iratokat. Tehát nem fogadták el a messiásról szóló proféciákat sem a szadduceusok, pedig a zsidó hagyományban benne van a feltámadás, benne van a messiás várás, tehát nem idegen a hagyománytól ez, csak ők nem tudták, nem ismerték, és úgy gondolták, hogy a holtak világa, Jézus azt mondta nekik még, hogy a holtak világa a feltámadottak világa, az élők világa. Mert ugyan a földi életünk megszűnik, mert Isten az üdvözítő tervének a megvalósítására minden egyes embernek adott a földön egy meghatározott földi életet. És ez alatt felkészülünk a feltámadásra. A feltámadás által újra teremt bennünket majd, új életet kapunk, és romolhatatlan testet az írás szerint. Tehát a rosszul felhasznált idő örökre elvész. Ne néha felsóhajtunk, hogy repül az idő fölöttünk, hogy elszálltak az évek, és ilyenkor tudatosul bennünk, hogy milyen óriási lehetőséget kaptunk Istentől, amikor nekünk ajándékozta az időt. Tehát oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan használjuk fel, hogy ne szálljon el fölöttünk nyomtalanul, hogy töltsük meg tartalommal, hogy megéljük azt az időt, és megéljük az életünk minden napját. Azt mondja az Úristen, hogy Isten országában már nem lesz ez a versenyfutás az idővel. Nem lesznek viták, nem lesznek tévedések, hanem minden állandó lesz, és örök. És örök szépben élünk, mint a szentek. Miután a halállal megszűnik az idő folyama, megszűnik az előre haladás, és megszűnik a változás is. Visszatérve a kérdésre, Jézus azt mondja a feltámadottak, ugye ez a válasz, a farizeusoknak azt mondja, hogy a feltámadottak nem nősülnek, nem mennek férjhez, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok. Nem leszünk angyalok, de olyanok leszünk, nem házasodnak, nem, nincs rá szükségük. A házasságnak, a férfi és a nő közötti házastársi kapcsolatnak már nincs jelentősége Isten országába. Ez egy, itt ebben a földi életükben, ebben az ideiglenes korszakban van ennek jelentősége. Ez a szövetségkötés az Isten mi parancsolat teljesítését szolgálja, a szaporodjatok és sokasodjatok, töltségek a földet, de Isten országában az élet reprodukálása az örök életben hát teljesen szükségtelen. Ehhez a világhoz kötődik, ami múlandó. Tehát Jézus kijelentésének a lényege, hogy a házasságban a férfi és a nő egymásnak teremtetett itt a földön, a házasság jó és áldott is. De visszatérve a szadduceusokhoz, honnan van a bizonyosság, hogy feltámadunk, hogy lesz feltámadás. Honnan tudjuk, hogy tévelyeknek ezek a szaduceusok. Jézus a mózesi törvények egy központi helyét vezeti le, ugye? Isten Mózesnek bemutatkozik a csipkebokornál, amikor elhívja, hogy általa kiszabadítsa a népét, azt mondja a megszeppent Mózesnek, hogy én az vagyok, aki vagyok, és a régen meghalt atyákra, Ábrahámra, Izsákra és Jákobra hivatkozik. Azt mondja, hogy én az ő Istenük vagyok. Ezzel az ószövetségi szakasszal évvel Jézus is azt hangoztatja, hogy Isten él. Azok is élnek, akik már meghaltak. Nem semmisülnek meg. Az Úr rájuk is számít. Ők úgy beszél Isten, hogy az örök élet, vagyis Isten országa valóság. És számon tartja azokat is, akik már elhunytak. Tehát, hogy létezik az a világ, amiről Isten szól, amiről Jézus itt a földön prédikál, és ott már abban a világban nem a földi törvények uralkodnak, és nem a földi szokások szerint zajlik az életünk. Ugye? Mondtam az elején, hogy a kérdezők provokátorok. Nem csak, hogy nem az igazságot akarják, hanem még nevetségessé is akarják tenni Jézust ezzel a nem csak ellehetetleníteni, halálra ítéltetni, hanem még ma úgy mondanánk, hogy karaktergyilkosság, tehát azokat a még mellette kitartó követőit is szeretnék mellőle elrettenteni azzal, hogy nevetséges és olyan állításokat terjeszt, ami könnyen cáfolható részükről. De hát a kitalált történetre nem figyelünk. Mindig csak arra kell figyelnünk, hogy mit válaszol az Úr. Mit mond erre Jézus? Mert ugye Jézus azt mondja el nekünk, amit ő tapasztalt. Ő onnan jött, tehát amit ő ott látott, azt mondja el nekünk. Miért ne hinnénk el? Amikor én idejövök, és megkérdik a testvérek, hogy mi van Szolnokon, akkor én elmondom, hogy hányan vagyunk, milyen nehézségekkel küzdünk, milyen remeink vannak, és elhiszik nekem. Elhiszik, mert hiteles tanú vagyok én onnan, és miért nem mondanám meg az igazat? Jézusnak is ez volt a szándék, hogy miért ne hinnénk el neki, hiszen ő tudja, ő ismeri a legjobban, hiszen ő onnan jött. Az ő visszajövetelének az alapeleme a hit. Azt mondja, hogy Isten országa bennetek van. Isten országa itt van a földön. A hit ezen a földön ígéri a folytatást. A földön megismert szenvedések és az utolsó életkor, ítéletkor majd kirostált gonosz emberek nélkül jön el Isten országa. Mindig az a lényeges tulajdonképpen, amit ő mond. Mindig, mert ő Istentől jött, ismeri a valóságot, és nem azért beszél, hogy hatalomhoz jusson, nem kampányol, nem akarja gyakorni a hatalmat, egyszerűen csak azért beszél, mert szeret minket, és értünk adta az életét. Ennyit szerettem volna mondani most az ígéről. Áldást kérek mindannyiótokra, munkáitokra, terveitekre, vágyaitokra, az egész életetekre. gyógyulást a betegeknek, vígaszt a gyászolóknak, és megnyugvást a felzaklatott léleknek. Amen.